17. fejezet. Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quixotét hallatlan bátorsága és legesleg szélső véglete az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával. A történet elmondja, hogy amidőn a sisakért kiáltott, Sancho éppen friss túrót vett a pásztoroktól, mert túrót is adtak el, de urának nagy sürgetése annyira megzavarta, hogy hamarjában azt se tudta, mit kezdjen a túróval, hová tegye, miben vigye, márpedig, ha kifizette az árát, bizony csak nem akarta ő otthagyni. Abban állapodott meg hát, hogy beleönti gazdája sisakjába, s dolga végeztével oda sietett uraparancsára, aki így szólott hozzá. Ide hamar azt a sisakot, barátom, mert vagy én nem értek a kalandokhoz, vagy ha értek, ez a most készülő kaland arra kötelez és kényszerít, hogy fegyverkezzem. E szavak hallatára a zöldköpenyes szanaszét tekintett, azonban egyebet sem látott, csak egy feléjük tartó kocsit. 2-3 zászlócskát tűztek rá annak jeléül, hogy valami királyi pénzt visz. Ezt a nemes úr meg is mondta Don Quixoténak. A lovag azonban rá se hederített, mert az ő szemébe mindig az járt, hogy ami vele történik, az mindig kaland, meg kaland, ezért így válaszolt a nemes úr szavaira. Vigyázz, hogy ne hibázz! Ha vigyázok, nem lesz károm, mert tapasztalásból tudom, sok a látható és láthatatlan ellenségem, és nem tudhatom, hol, mikor, milyen időben és alakban ütnek rajta. Ehhez Sanchohoz fordulva elkérte tőle a sisakot. Sanchónak nem lévén ideje, hogy kiborítsa a lágy túrót, így kellett odadnia, amint volt. Don Quixote átvette, meg se nézte, mi van benne, csak nagy gyorsan a fejére tette. A túró azonban összenyomódott, levet eresztett, úgy, hogy a savó végig csurgott Don Quixote képén, bajuszán, és ez annyira meglepte a lovagot, hogy így szólt Sanchohoz. Mit jelent ez, Sancho? Mintha a koponyám lágyulna, vagy az agyvelőm olvadni kezdene, vagy tetőtől talpig csuromvíz lennék a verejtéktől. Meg lehet, hogy izzadok, de bizony mondom, nem félelemben. Kétségtelen, hogy rettenetes kaland vár rám. Adj valamit, hogy megtörölközhessem, mert majd megvakít ez a tenger verejték. Sancho mélyen hallgatott, s odanyújtott neki valami kendőt. Áldotta magában az Istent, hogy gazdája nem jött a dolog nyitjára. Don Quixote megtörülközött, aztán levette a sisakot, hogy lássa, mi hűtötte le úgy a fejét, s megpillantva benne a fehér kását, orrához emelte, s megszagolta. Dulcinea del Tobozónak, imádott hölgyemnek üdvösségére mondom, kiáltott fel. Te ömlesztett sajtot tettél a sisakomba, pimaszgaz ember, esztelen fegyverhordozó. Sancho a legnagyobb higgadsággal és tettetett nyugalommal így felelt. Ha túró, ugyan adja ide kegyelmed, hadd eszem meg. De ha mégis, egye ám meg az ördög, aki beletette. Ugyan, hogy lehettem volna én olyan vakmerő, hogy így bemocskoljam kegyelmed sisakját. Ezt ugyan jól eltalálta. Igaz hitemre mondom, uram, már bizonyos, hogy a boszorkányok közt nekem is megvannak az ellenségeim, és azért üldöznek, mert hogy keze-lába vagyok kegyelmednek. Ők tették ebbe a sisakba ezt a rondaságot, hogy kegyelmedet rám haragítsák, és aztán szokása szerint össze-vissza törje, zúzza minden bordámat. Most az egyszer azonban pórul jártak, mert tudom, Istenem, van az én uramnak annyi esze, hogy meggondolja, hogy én nálam se tej, se túró, se más ilyen nincsen. De még ha volna is, inkább a gyomromba raknám, mint a sisakba. Minden lehetséges, mondta Don Quixote. A nemes úr látta, hallotta mindezt, és nem fogyott ámulata, kivált, amikor Don Quixote megtörölvén szemét, száját, arcát, sisakját, fejére tette a sisakot, keményen megvetette lábát kengyelében, megtapintotta kardját, s aztán marokra fogva dárdáját így szólt. Most már jöjjön, aminek jönnie kell, én itt vagyok, s kiállok bátran, magával az ördöggel is. Eközben a fellobogozott kocsi is odaérkezett két emberrel. Az egyik összvérháton, a másik meg a kocsi elején ült. Don Quixote útjukba állt, és így szólt hozzájuk. Hová, atyafiak? Micsoda kocsi ez? Mit visznek rajta, s milyen lobogók ezek? A kocsis eképpen válaszolt. A kocsi az enyém. Két hatalmas oroszlánt viszünk ketrecben. Az uráni helytartó küldi az udvarhoz, ő felségének ajándékba. A lobogók urunk és királyunk lobogói, annak jeléül, hogy az övé, amit viszünk. És nagyok azok az oroszlánok? Kérdezte Don Quixote. Olyan nagyok, vette át most a szót a kocsi elején ülő ember, hogy nagyobbakat sohasem hoztak Afrikából Spanyolországba. Én vagyok az etetőjük, s hoztam én már máskor is oroszlánt, de ekkorát még sohasem. Éppen egy pár, hím és nőstény. A hím itt van az első ketrecben, a nőstény meg a hátulsóban. Ma még nem ettek, és éhesek is nagyon, ezért kérem kegyelmedet, ne tartóztasson bennünket, mert sietnünk kell, hogy mentül előbb megetethessük. Don Quixote mosolyra vonva ajkát így válaszolt. Oroszlán kölykök, fia oroszlánok, ilyenkor! De Istenemre mondom, majd megmutatom azoknak az uraknak, azt hiszik, megijedek, ha oroszlánokat küldenek ide. Szálljon le, jó ember! Kegyelmed az oroszlán etető, nyissa csak ki a ketreceket, eressze ki a vadállatokat, hadd mutassam meg nekik a nyílt mezőn, ki az a Don Quixote de la Mancha, minden oroszlán küldő bűbájosnak dacára és ellenére is. Mondta magában ezekre a szavakra a nemes úr. Most bújik ki a szög a zsákból, hogy a mi lovagunk milyen legény. A túró csak ugyan meglágyította koponyáját, és felhígította agyvelejét. Eközben Sancho is a nemeshez lépett, és így rimálkodott. Uram, az Isten szerelmére kérem, akadályozza meg valami módon, hogy gazdám belekössön az oroszlánokba, mert ha beléjük köt, itt szaggatnak bennünket darabokra, ahányan csak vagyunk. De hát olyan bolond a gazdája, kérdezte a nemes. Csak ugyanattól lehet tartani, hogy a vadállatokkal kötekedik. Nem bolond az uram, felelte Sancho, hanem vakmerő. Majd teszek én róla, hogy ne legyen vakmerő, mondta a nemes, és azzal odalépvén Don Quixotéhoz, aki egyre sürgette az etetőt, hogy nyissa ki a ketrec ajtót, így szólt hozzá. Lovagúr, a kóborlovagoknak csak akkor kell kalandba bocsátkozniuk, ha remélhetik, hogy jó véget érnek, nem pedig, ha előre látható, hogy rajta vesztenek, mert a vakmerőség határán túllépő bátorságban több a bolondság, mint a hősiesség. Ezek az oroszlánok egyáltalában nem kegyelmed ellen jönnek, eszükbe sincs, ajándékba küldték a királynak, s kár lenne útjukat állani, s feltartóztatni őket. Menjen uraságod a maga szelídített lépmadarához, meg a merész vadász menyétjéhez, válaszolta Don Quixote. Azokkal törődjék, s hagyja a más dolgát. Ez az én dolgom, s én tudom, hogy ezek a tisztelt oroszlánok én ellenem jönnek-e vagy sem. S azzal megint az oroszlán etetőhöz fordulva így szólt. Lelkemre mondom, silány fickója, kinyisd nekem tüstént azokat a ketreceket, máskülönben a kocsihoz szögezlek ezzel a dárdával. A kocsis, látva, hogy ennek a fegyveres kísértetnek, ugyan hiába beszélnek, így szólt hozzá. Nagy jó uram, csak azt engedje meg, hogy kifogjam összvéreimet, s meneküljek velük, míg az oroszlánokat ki nem eresztik. Hiszen ha barmaim oda vannak, ki nem heverem holtom napjáig sem, mert se égen, se padláson, nincs egyebem ennél a kocsinál, meg az összvéreimnél. Ó, kicsiny hitű, válaszol Don Quixote, szállj le hát, és fogj ki, és tégy kedved szerint. Bárha tudom, hamar belátod, hogy hiába való munkát végeztél, s aggodalmad merőben felesleges volt. A kocsis földre huppant, az oroszlán etető pedig fennszóval ezt mondta. Tanúnak hívok minden embert, aki csak itt van. Akaratom ellen, s kényszerűségből nyitom meg a ketreceket, s eresztem ki az oroszlánokat, s hogy szemébe mondom ennek az úrnak, hogy azért a kárért és veszedelemért, amit a vadállatok okozni fognak, ő felel, s neki kell megtérítenie mindent, még az én béremet és jussomat is. Az urak meg, mielőtt ajtót nyitok, meneküljenek, ahová tudnak, mert ami engem illet, én nem félek attól, hogy bántanak az oroszlánok. A nemes úr még egyszer megkérte, ne tegyen ilyen bolondot, mert valóságos Isten kísértés ilyen esztelenséget elkövetni. De Don Quixote azt válaszolta, tudja ő, hogy mit cselekszik. A nemes azt felelte, vigyázzon, mert azt hiszi, hogy csalatkozik. Már most, uram! Szakította félbe Don Quixote a beszélgetést. Ha nem akar nézője lenni annak, ami kegyelmed véleménye szerint szomorú játék lesz, akkor kapja sarkantyúba a lovát, és meneküljenek. Ennek hallatára Sancho könnyes szemmel kérte, könyörgött neki, hagyjon fel szándékával, hiszen ahhoz képest, ami itt készül, a szélmalomharc, a szörnyű kótisok, egy szóval életének minden aja-baja mind csupa merő lakodalom volt. Uram, kedves uram, rimánkodott Sancho, itt nincs ám semmi boszorkányság vagy ilyesféle, hanem van akkora igazi oroszlán, hogy amint én a ketrec nyilásán, hasadékán keresztül csak a körmit megláttam, mindjárt azt kellett gondolnom, hogy ha ekkora a körme, maga az oroszlán nagyobb lehet egy hegynél. Félelmet, tudom, akkorának látja, mint a félvilág. Eredj, Sancho, hagyd magamra, s ha itt halok meg, tudod már, mi beegyeztünk meg egykoron. Dulcineához elmégy, de nem mondok többet. Szavait meg is toldotta úgy, hogy bizonyosnak látszott, nincsen semmi kilátás, hogy elálljon esztelen szándékától. A zöld köpenyes kész lett volna erővel is ellenállni, azonban belátta, hogy fegyvereik nem egyenlők, s nem tartotta célszerűnek, hogy bolond emberrel húzzon újat, már pedig egészen kótyagosnak tekintette Don Quixotét. A lovag nem hagyott alább az oroszlán etetőhöz intézett sürgetéseivel és fenyegetőzéseivel. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a nemes úr sarkantyúba kapta kancáját, Sancho a szamarát, a kocsis meg az összvéreit, minnyájuknak az lévén legfőbb törekvésük, hogy mentül távolabb juthassanak a kocsitól, mire az oroszlánok kiszabadulnak a ketrecből. Sancho már előre megsiratta gazdáját, mert egészen bizonyosnak hitte, hogy ez alkalommal okvetlenül az oroszlánok karmai közt pusztul el. Átkozta a sorsot, és jajt kiáltott még arra az órára is, amikor eltökélte, hogy megint szolgálatba lépjen. Azonban minden sírása, jajgatása se gátolta, hogy egyre ne sarkalja a szamarat, hogy mind messzebb, meg messzebb legyen a kocsitól. Amint az oroszlán etető látta, hogy a menekvők már eltávolodtak, újra kérte, könyörgött Don Quixotének, s még egyszer elmondta a már elmondottakat, a lovag azonban csak annyit felelt, hogy ezt már hallotta, s ne fárassza magát több kéréssel, könyörgéssel, úgysem használ semmit. Inkább siessen. Míg az oroszlán etető az első ketrec ajtó kinyitásához látott, Don Quixote arról gondolkozott, hogyan lesz jobb végigküzdeni a viadalt, gyalog vagy lóháton. Végre elhatározta, hogy gyalog verekszik, mert attól tartott, hogy az oroszlánok megpillantása megrémíti Rozinantét. Ezért a földre ugrott, dárdáját félrelökte, pajzsát karjára fűzte, kardját kirántotta, s kimért léptekkel, bámulatra méltó nyugalommal és bátor szívvel a kocsi elé ment, lelkeméjéből Isten és Dulcinea a kegyeibe ajánlva magát. Meg kell említenünk, hogy midőn igaz történetünk írója idáig jut, így kiált fel, mondván. Ó, te erős és minden dicséretet felülmúló bátorságú, Don Quixote de la Mancha, tükre te a világ minden hősének, te második és újabb Don Manuel de León, spanyol lovagok dísze és dicsősége. Minő szavakkal beszéljem el ezt, a hajmeresztő történetet? Minő szavakkal hitethetem el a jövő századokkal? Van-e olyan dicséret, amely téged méltóképpen meg ne illetne? Lenne bár a túlzások túlzása? Gyalog, egyedül, rettenthetetlenül, hőslelkűen egy szál karddal a kezedben, nem is toledói pengével, s nem is különösen éles karddal, egy pajzsal, szintén nem valami tiszta és tündöklő acélból készült pajzsal, ott állsz, ott várod az afrikai sivatag legkegyetlenebb oroszlányait. Saját tetteid zengék el dicséretedet, hős mancsai, én Eponnál elhallgatok, mert az én szavam nem elegendő, méltó magasztalásukra. Itt azután félbe marad a szerző felkiáltása, s újra megragadja a történet fonalát, elmondván, hogy... Amint az oroszlán etető látta, hogy Don Quixote már ott áll a csatára készen, s a hím oroszlánt ki kell eresztenie, ha csak nem akarja magára venni a megkísértett és vakmerő lovak haragját, csínyán kinyitotta a hím oroszlán ketrecének ajtaját. Az oroszlán valóban fölöttébb nagynak, borzasztó és ijesztő tekintetűnek látszott. Legelőször is megfordult ketrecében, karmát kimeresztette, s egész hosszában kinyújtózott. Azután száját feltátotta, roppant nagyon ásított, s kiöltötte majdnem két arasznyi nyelvét. Megnyalta vele a szemét, s a pofáját megmosta. Azután fejét kinyújtotta a ketrecből, jobbra-balra széttekintett parásként villogó szemével, s olyan tekintettel, olyan fenyegetően, hogy magát a megtestesült vakmerőséget is el tudta volna rémíteni. Csupán Don Quixote kísérte szakadatlan figyelemmel, s alig várta, mikor ugrik már le a kocsiról, mikor indul feléje, hogy aztán szétapríthassa kardjával. Idáig jutott, páratlan hóbortjában, a nagylelkű oroszlán azonban sokkal illedelmesebb lévén, mint merész, s mit se törődve ilyen ostobaságokkal, setvenkedésekkel, mint már említettük, jobbra-balra széjjel nézett, szépen megfordult, farkatáját tartva Don Quixote felé, nagy csendesen és nyugodtan újra lefeküdt a ketrecbe. Don Quixote ennek láttára azt parancsolta az etetőnek, csapjon rá az oroszlánra, és kényszerítse, hogy kiugorjon. De azt már nem teszem, válaszolt az etető, mert ha én ingerlem, legelőször engem szaggat széllyel. Kegyelmet beérheti azzal, ami történt, mert ennél többet a legnagyobb bátorságtól sem lehet követelni. Nem jó lenne még egyszer szerencsét próbálni. Az oroszlán előtt nyitva az ajtó, szabadságában áll kirontani vagy bennmaradni, minthogy pedig mindeddig ki nem rontott, nem is rontana ki egész nap se. Kegyelmet szívének hősiségéről senkinek sem lehet többé, semmi kétsége, semmiféle bajnok nem kötelezhető egyébre, legalábbis én úgy tudom, mint arra, hogy ellenfelét kihívja, s aztán nyílt mezőn várja. Ha az ellenfél nem jelenik meg, szégyenbe marad, a várakozó meg elnyeri a győzelem koronáját. Ez igaz, szól Don Quixote, zárd be hát az ajtót, barátom. Szolgáltas ki nekem egy bizonyítványt, mégpedig a tőle telhető legjobb formában. Mondj el mindent, amit itt láttál. Tudnélik, hogy az ajtót nyitottad az oroszlánnak, én vártam rá, nem jött ki, tovább vártam, mégsem jött, hanem újra visszafeküdt. Egyébre nincs szükségem, s ezzel pusztuljon a varázslat, Isten segítse az észt, az erényt és az igaz lovagságot. Zárd be, amint mondtam, az ajtót. Én meg jelt adok a megfutottaknak és távollevőknek, hogy térjenek vissza, és a te szavaidból értesüljenek az eseményről. Az oroszlán etető így is tett. Don Quixote pedig rákötvén dárdája hegyére azt a kendőt, amelyben megtörülközött, mikor a savózápor végigcsurgott szemén száján, kiáltozott a többieknek, mert még egyre szaladtak, egy rakáson, élükön a nemes emberrel, s majd minden lépésnél vissza-vissza néztek. Azonban alig, hogy Sancho észrevette a fehér kendő lobogtatásával adott jelt, felkiáltott. Akármi legyek, ha uram le nem győzte a vérengző vadállatokat, mert íme utánunk kiállt. Erre mindnyájan megállottak, s látták, hogy csak ugyan maga Don Quixote áld jelt, s így valami kevésé nekibátorodva lassanként közeledni kezdtek, végre tisztán kivehették Don Quixote hívogató kiáltozását. Csak ugyan oda bátorodtak a kocsihoz, s mikor odaértek, Don Quixote így szólította meg a fuvarost. Fogja be újra az összvéreit, atyám fia, s aztán menjenek tovább Isten hírével. Te meg, Sancho, adj nekik fejenként két aranyat, az legyen a kárpótlás, amiért késtek miattam. Adok én szíves örömest, válaszolta Sancho. De hát az oroszlánokból mi lett? Végük van-e? Vagy élnek? Akkor az oroszlán etető körülményesen és szüneteket tartva elbeszélte az egész nagy viaskodás lefolyását, s amennyire csak tudta és tehette, dicsérte Don Quixote bátorságát, mert puszta tekintetétől úgy megfélemlettek az oroszlánok, hogy egy sem akart se kijönni a ketrecből. Bár a ketrecajtó ugyancsak sokáig nyitva volt, s hogy ő azt mondta a lovagnak, valóságos Isten kísértés lenne, ha felbőszítenék, s erőszakosan kergetnék ki az oroszlánokat. Bár a lovag váltig azt akarta, utóbb azután sokára és nagy nehezen mégiscsak beleegyezett, hogy ő bezárja az ajtót. Na, Sancho, mit szólsz ehhez? Kérdezte Don Quixote. Ki fog-e hát varázslat az igazi bátorságon? A varázslók megfoszthatnak a szerencsétől, de karom erejétől és rendíthetetlenségemtől sohasem. Sancho odaadta az aranyakat, a fuvaros befogott, az oroszlán etető kezet csókolt Don Quixotének kegyes jóságáért, s megígérte, hogy ezt a bátor cselekedetet mindjárt elmondja magának a királynak, mihelyt az udvarhoz érkezik. S ha netalán ő felsége kérdeni találná, ki volt az az ember, mondja neki atyám fia, az oroszlán lovag, mert azt akarom, hogy mától fogva erre a névre változtassák, fordítsák és alakítsák át eddig használt búsképű lovag elnevezésemet. A régi kóborlovagok példáját követem ezzel, ők is megváltoztatták nevüket, amikor kedvük tartotta, vagy jónak látták. A kocsi aztán ment tovább a maga útján, Don Quixote, Sancho és a zöld köpenyes is a magukén. Don Diego de Miranda az egész idő alatt egyetlen szót sem váltott Don Quixotéval. Csupán a legéberebb figyelemmel kísérte, a lovag minden tettét vettét, s úgy látta, hogy ez okos bolond, olyan bolond, hogy esze is van. Még nem ismerte Don Quixote történetének első részét, mert ha olvasta volna, bizonyára nem csodálkozik oly nagyon szavain és cselekedetein, tudva, hogy mi fán termett ez a bolondság, mint hogy azonban nem ismerte, hol okosnak, hol meg bolondnak tartotta, mert amit a lovag mondott, az mint talpra esett, jól megfogalmazott és helyes volt, de amit tett, az meg csupa bolondság, vakmerőség és esztelenség. Így szólt magában. Van-e annál nagyobb bolondság, mint hogy túrós sisakot nyomjon a fejébe az ember, s azt hitesse el magával, hogy varázslók olvasztják meg az agyvelejét? S mihez kell nagyobb vakmerőség és esztelenség, mintha valaki mindenáron oroszlánokkal akar kötekedni és verekedni? Merengéséből és önmagával folytatott beszélgetéséből Don Quixote ragadta ki, s ezeket a szavakat intézte hozzá. Semmi kétség, Don Diego de Miranda uram, hogy kegyelmed esztelen, bolond embernek tart engem. S valóban nem csodálnám, ha annak tartana, mert hiszen cselekedeteimből alig ha lehet másra következtetni. Mégis szeretném, ha kegyelmed elismerné, hogy én mégsem vagyok olyan bolond, sem olyan esztelen, amilyennek látszom. Gyönyörű látvány, ha egy fürge lovag királya szeme láttára valami tágas küzdőtéren sikerrel belehajítja dárdáját a bátor bikába. Gyönyörű látvány, ha valami délceg lovag tündöklő fegyverzetben a vidám tornán odarobbant a hölgyek elé, a sorompók közt, és igen szép látvány nyújtanak a lovagok, amikor harcias vagy harciasnak látszó gyakorlatokkal mulattatják, gyönyörködtetik, vagy ha szabad így szólni, díszítik fejedelmük udvarát. Azonban mindezeknél sokkal szebb látvány a kóborlovag, mert pusztákon, sivatagokon, keresztutakon, hegyen, völgyön szerteszét barangol, s veszedelmes kalandokat keres azzal a szándékkal, hogy minden akadályt szerencsésen legyűrve állandó és dicsőséges hírt szerez magának. Sokkal szebb látvány, ismétlem, a kóborlovag, ha valamely pusztaságon egy özvegy segítségére siet, mint az az udvari lovag, aki a városban valami kisasszonynak csapja a szelet. Minden lovagnak megvan a maga teendője. Az udvari ember ám szolgáljon a hölgyeknek, fényes öltözetével gyarapítsa királya udvarának ragyogását, vendégelje meg a szegényebb lovagokat dús asztalánál. Rendezzen harci játékokat, tartson tornákat, legyen szíves, bőkezű, nagylelkű, s mindenek fölött jó keresztény. Ezzel betöltötte a maga kötelességét, ellenben a kóborlovag fürkészeki a világ legrejtettebb zugait, hatoljon be a legtekervényesebb labirintusokba, birkózzék meg még a lehetetlennel is, állja ki a nyár közepén, sivatag pusztaságon a nap égető hevét, télen pedig szélnek, fagynak irgalmatlan kegyetlenségét. Oroszlánok ne rettentsék, kísértetek ne ijesszék, sárkányok ne rémítsék, keresse őket. Küzdjön meg velük, és diadalmaskodjék felettük. Ez az ő teendője. Ez a feladata. És hát, minthogy a sors úgy rendelte, hogy magam is a kóborlovagok közé tartozzam, elmúlaszthatatlan kötelességemnek tartom, hogy síkra szálljak minden feladatom körébe vágó esetben. Így az imént kötelességem volt, hogy szembeszálljak az oroszlánokkal, bár tudtam, irtózatos vakmerőség, mert a bátorság erény a két vétkes szélsőség. A gyávaság és a vakmerőség között. Azonban kisebb hiba, ha a bátor a vakmerőség felé hajlik, mintha a gyávasághoz süllyedne alá, mert valószínűbb, hogy a pazarlóból lesz bőkezű, nem pedig a fösvényből. Épp úgy valószínűbb, hogy a vakmerőből igazi bátor legyen, mint hogy a gyáva az igazi bátorságig emelkedjék. Ami pedig a kalandokat illeti, meghiheti Don Diego uram, csak ugyan jobb, ha az ember inkább többet tesz, mint kevesebbet, mert akárki hallja is, mégiscsak jobban hangzik, ha így szólnak. Ez meg ez a lovag túl merész és vakmerő, mintha azt mondanák. Ez meg ez a lovag félénk és gyáva. Be kell vallanom, Don Quixote uram, válaszol Don Diego, hogy mindaz, amit te kegyelmet tett és mondott, teljesen a józanész színvonalán áll. S azt hiszem, ha a kóbor lovagság törvényei, a szabályai mind elvesznének is, kegyelmet kebelében fel lehetne találni, mint az ő tulajdon hiteles helyükön és levéltárukban. Most azonban siessünk, mert az idő már előre haladt, s igyekezzünk, hogy hazaérkezzünk, ott te kegyelmed majd kipihenheti a kiállott fáradalmakat, mert ha testét nem is, lelkét annál inkább igénybe vették, s ez rendesen épp úgy elgyötri a testet. Igen, nagy hálával és köszönettel fogadom az ajánlatot, Don Diego uram, felelte Don Quixote, s azzal jobban nekieresztették paripáikat, s körülbelül délután 2 órátájt érkeztek meg a faluba, Don Diego házába, akit Don Quixote a zöld köpenyes lovagnak nevezett el.